Rádióegyetem. Bevezetés a művészet történetbe. A művészet történet vége. Rényi András előadása.
Jó napot kívánok! Nem tudom, tudják, hogy mit keresek itt. A gondolat, hogy itt beszéljek, az Ferenczi tanár úr agyában pattant ki, aki megkért engem arra, hogy egyszer beszélgettünk ilyen kortárs művészeti jelenségekről, és én akkor elejtettem neki egy mondatot, amire rákapott, és ez alapján kérte meg, hogy itt ezzel kezdjük ezt a fél évet. Ez a mondat azzal volt kapcsolatos, hogy a művészet történetnek vége van. Hogy a művészet, ezt álltam mondani, vége a művészet történetnek. Ez a mondat, hogy a művészet történetnek vége van, ez egy idézet, egyébként egy könyvnek a címe. Hans Belting, jelentős német művészet történésznek a könyve, most már magyarul is olvasható, az Atlantis kiadó gondolásában jelent meg, vége a művészet történetnek ez a címe. Belting a 80-as évek elején, 83-ban írta meg ezt a könyvet, első verziójában, Ende der Kunstgeschichte címmel, és a végére tette egy kérdőjelet. Több egy röpirat volt, amik arról szólt, hogy mennyire alkalmatlan a művészettörténet hagyományos, disziplinális eszköztára arra, hogy a kortárs művészettel kapcsolatos jelenségeket fölmérje, illetve, hogy egy diszkrepancia van a művészettörténészek, a múltra foglalkozó művészettörténészek és a jelennel foglalkozó művészettörténészek között, hogy ez még ugyanazt a szakmát művelik-e, tehát létezik-e az, hogy a modern művészet azért nem lehet része, vagy nem tud részévé válni a klasszikus művészettörténetnek, mert hogy már nem része ennek a művészettörténetnek. Valami más történik, mint ami hagyományos korábban a művészettörténetben történt. Ez a vitairat oltári botrány csapott, illetve váltott ki, nagy viták voltak körülötte, hevesen ellenezték, illetve éltették, megosztotta a német szakmát. Lényeg a lényeg, hogy 10 évvel később, 1994-ben Belting újra kiadta a könyvet, hozzáért egy még terjedelmes, majdnem ugyanolyan terjedelmű második részt, vagy első részt, tulajdonképpen a második rész volt az első szöveg. Lényeg a lényeg, kiegészítette a szöveget, és megjelentette a könyvet, de immár a címben foglalt eredeti kérdőjel nélkül. Mint egy kijelentő módban, vége. Hans Beltingről tudniuk kell, hogy elsősorban középkori művészettel, európai művészettel foglalkozik, és megjelent majd egy másik nagyon fontos könyv, ez szintén felvenne a figyelmüket, aminek az a címe, hogy Kép és kultusz, ilyen vaskos, súlyos, kemény táblás munka, de azt gondolom, hogy minden ilyen területen mozgó szakembernek a polcán, magánkönyvtárában ennek a könyvnek ott a helye. Belting a Kép és kultusz című könyvében azt a problémát vizsgálta, hogy hogyan is működtek a képek a középkori Európában. Tulajdonképpen a bizantinus korszak kezdetétől kezdve egészen a korai ókereszténységtől kezdve egészen a 16. század végéig követi végig a képek használtanak a történetét, és arra a következetésre jut, és ezért van közel ennek a dolgnak ez a címhez, hogy a 16-17. Század fordulóján történik valami az európai művészetben, egy fordulat áll be, és ennek a fordulatnak a beálltától lehet tulajdonképpen csak a szó szoros értelmevet művészet történetről beszélni. Belting azt mondja, tegyünk különbséget a képek története és a művészet története között. A 16. század előtti európai képhasználat, a kultuszképeknek a különböző fajtái, és ezeket részletesen, hosszasan variálja és ragozza végig a könyvbe, erről most nem fog beszélni. És a 16. század utáni, 16. század végén, tulajdonképpen Rubensnek egy festménye fejezi be a könyvet, egy ilyen szimbolikus határértékként szabja meg ezt a munkát, hogy ami azután történt az európai képalkotás történetében, azt lehetne elkezdeni művészet történetnek nevezni. Művészet történet az valami paradigmatikusan új dolog, mint a képek története volt. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy mondjuk egy 400 korabeli oltárkép, vagy egy középkori fali kép mondjuk, adott esetben egyházi liturgiát szolgáló fali kép mondjuk, azt ne lehetne művészi szempontból nézni, illetve ne lehetne művészi értékeit dicsérni. Nem ez a kérdés, hanem az a kérdés, hogy vajon az a tény, hogy egy ilyen munkának, egy ilyen képnek, egy szobornak, vagy bármiféle tájnak, amelyet a rituálé során, kultikus használat során alkalmaznak, kultikus célokra alkalmaznak, az esztétikai kvalitásai összeolvashatók-e egy másik hasonló tárgy esztétikai kvalitásaival, és leolvasható-e egy ilyen összeolvasásnak a révén egy egységes történet, amire azt lehet, na ez a művészet története. Betting szkeptikus az ilyen lehetőséggel szemben. Majd még erre a későbbében vissza fogok térni, csak most csak azt szeretném előre jelezni, hogy ez egy olyan kérdés, amely, hogy úgy mondjam, radikálisan szakít a művészettörténeti gondolkodás eddigi bevett hagyományaival. Egy igazi paradigmaváltást jelent a művészettörténeti gondolkodásban. Bizonyos értelemben azt jelenti, hogy az esztétikai tételezés a műalkotásoknak az a tulajdonság, hogy ők elsősorban művészileg, elsősorban esztétikailag vannak konstituálva. És ez az, amit bennük elsősorban érteni és észlelni és elemezni, értelmezni kell. Ez az igény csak az elmúlt néhány száz év európai művészetére érvényesíthető igény. Ezt az igényt érvényesíteni olyan korszakok művészetére, amelyekben az esztétikai komponens nem volt konstitutív, nem volt meghatározó, megalapozó, lényegi, azokra a korszakokra vonatkozóan ezt az igényt érvényesíteni, az legalábbis egy modern művészet fogalmak utólagos kiterjesztése, visszafelé kiterjesztése olyan korszakokra, amelyekben ez a művészet fogalom még nem volt kifejlett állapotú, még nem létezett, még nem vezérelte eléggé az alkotók, a megbízók, a befogadók intencióit, tevékenységét, és ezért nagyon kétséges az európai művészet, vagy a világ művészet történetéről abban az értelemben beszélni, hogy ez a tudomány 100 éve, amióta megalapítatott, folyamatosan teszi. Nagyon radikális tézis. Többek között fölöslegesé teszi azt a kurzust, amin önök részt vesznek. Ha egyszer nincs olyan, hogy az ókori művészet története, ha egyszer nincs olyan, hogy a keleti művészetek története, akkor mégis miért kéne ilyen kurzusokat fölvenniük? Azért ez egy radikális tézis. Nem biztos, hogy igaza van Beltingnek. Én csak azt javasolnám, hogy kezdjük egy kicsit végig gondolni, hogy vajon lehetséges, hogy van valami abban, amit Belting mond. Jól tesszük-e, hogyha szigorú értelmemet művészettörténetnek nevezzük azt, hogyha valaki mondjuk a görög tanagraszabrocskákkal foglalkozik, vagy más valaki mondjuk vázakép festészettel foglalkozik, ne adj Isten, asszír domborművekkel foglalkozik, vagy akár kínai kalligráfiával foglalkozik. Az a művészet fogalom, és ma tulajdonképpen erről szeretnék egy kicsit beszélni, az a művészet fogalom, amely az emberiség egyetemes művészet történetének a lehetőségét hipostazálja, lehetővé teszi, felveti. Ez a művészet fogalom egy modern művészet fogalom, egy utólagos kitaláció, egy modern találmány, és egyáltalán nem biztos, hogy kiállja a szigorú történeti analízisnek a próbáját. Ez a kérdés az én szakmámnak, a művészettörténészi szakmának az alapjait érinti természetesen. Arra gondoltam, hogy azt fogom önöknek megpróbálni néhány példával elmagyarázni, hogy a művészettörténeti gondolkodásban hogyan jelent meg ez az egyetemes művészetfogalom, mit jelent tulajdonképpen, hogyan is kell ezt többen értelmezni, hogyan lehet ezt tudományosan értelmezni, hogyan lehet tudományosan operacionalizálni, tudományos kutatások tárgyává, gyakorlati eszközévé tenni, hogyan lehet erre egy valós tudományos okoskodást, érvelést, kérdésfeltevést építeni, milyen kísérletek történtek erre, mik azok az alapvető művészettörténeti, tudománytörténeti paradigmák, amelyek ezt megkísérelték, és amelyeket erre célra kidolgoztak, És milyen viszonyban vannak azzal a valami, azzal az újfajta paradigmával, amit most Berti nevével próbáltam fémjelezni, de egyébként nem ő az egyetlen, aki hasonló kérdéseket vett föl az elmúlt 20 év európai és nem európai művészettörténet írásában, amely új paradigma éppen ezeknek az előfeltevéseknek a kritikáján alapul. Előtte a paradigma fogalmáról kell egy kicsit beszélni. Nem tudom, hogy hallottak-e már erről a dologról harangozni. Mindenesetre egy fontos nevet és egy fontos műcímet föl. Thomas Kuhn, jelentős amerikai fizikus és fizikatörténész, tudománytörténész. Híres könyve a magyarul is olvasható The Structure of Scientific Revolutions, a tudományos forradalmak szerkezete címmel a 60-as évek elején jelent meg, azóta sok-sok kiadásban adták ki, most már tudós generációk sokassága nőtt föl rajta, de még mindig, mind a mai napig tulajdonképpen egy olyan fajta béka, amit se kiköpni, se lenyelni nem tud a tudomány, beleértve a fizikusok tudományát is. Kuhnnak egy rendkívül agresszív tézise van, amit a természettudományokban nagyon nehéz elfogadni, pedig nagyon meggyőző, amit mond. A társadalomtudományokban pedig azért viszonylag kisebb a befolyás és a hatása, mert a társadalomtudományokban eleve sem érvényesültek olyan szigorúsággal azok a törvények, amelyeket Kuhn ebben a könyvében megfogalmaz a tudomány fejlődésére vonatkozóan, és ezért aztán nem is gondolták eléggé szigorúan végig, amit Kuhn voltaképpen állít. Én most megpróbálom majd a mai alkalommal, meg a következő alkalommal egy picit mesterkélten, elismerem, mesterségesen, erőszakoltan alkalmazni a kuhni paradigma elméletet a művészettörténet tudományára. Mutatis mutandis, tudomásul véve azt, hogy egy fizikatörténész munkája a természettudományok történetéről szól, a mi tudományunk pedig nem természettudomány. Ennek ellenére a tudományos gondolkodás, az észjárás, a tudományos érvelés, a tudományos társadalom szervezettsége megszerzése szempontjából mégiscsak közös alapon mozgunk, és ezért talán mégsem teljesen reménytelen és értelmetlen dolog átgondolni, mit mond Kuhn, amit esetleg mi a bölcsészettudományokban is tudnánk esetleg hasznosítani. Kuhn elmélete a tudományok fejlődésének egy új rajzát, egy új modelljét rajzolja fel. Nem tudom, hallottak már egyébként Thomas Kuhnról? Hogy kérdezem, csak így kíváncsiságból. Van valaki, aki hallotta vagy olvasott tőle? Jó, szóval lényegében akkor nem tudják, hogy ő ki volt. Még egy dolgot, hogy kérdezik, önök alapszakosok, nem? Tehát BA-sok. És első évesek többnyire? Hát akkor nem csalálni való. Akkor még egy dolgot, akkor még egy mondatot elmondok előtte. Ez egy tudományegyetem. Az ELTE az egy tudományegyetem. Itt alapvetően tudományokba nyernek bebocsátatást. A tudomány az valami más, mint a sok tudás. Attól, hogy valaki sokat tud, még nem biztos, hogy egy tudományban dolgozik. Tudományban dolgozni, tudományt művelni, az egy speciális fajtája a tudás gyarapításának, a tudással való foglalatosságnak, és ezért én szeretnék egy erős, markáns különbséget tenni a tudás önmagáért való gyarapítása, a művelődés, a műveltség gyarapítása, ami nagyon üdvös és fontos dolog, ösztönözném önöket, hogy csak művelődjenek, és a tudomány gyakorlása között, ami egy egészen speciális fajta tevékenység, egy nagyon célirányos, nagyon céltudatos, nagyon jól körülhatárolható, jól definiálható szakszerű tevékenység. Egy szakma. Kuhnnak az elméletét nem értjük meg, hogyha nem így fogjuk föl. Nos, mit mond Kuhn? Azt mondja, hogy a tudomány, ugye hajlamosak vagyunk úgy elképzelni a tudománynak a történetét, hogy a tudomány az valahogy úgy fejlődik, hogy hát a régiek is tudtak sok mindent, aztán jöttek az újabbak, azok még többet tudtak, aztán még újabbak még többet, és akik maga jönnek, azok már nagyon-nagyon sokat tudnak. A tudás az egy ilyen halom, egy ilyen kásahegy, amit az emberiség föllapától. Egyre többet és egyre többet tudunk, egy ilyen mennyiség, ilyen kumulatív szemlélet a tudásnak az, ami általában a közgondolkodásban eluralja a tudományokról való beszédet. De nem csak a közgondolkodásban, a tudományos gondolkodásban is gyakorlatilag az a modell érvényesül, hogy hát az későbben jövők, a korábban jövők tudását igazítják, pontosítják, javítják, gazdagítják, És hát így megy előre a dolog, hogy mindig egyre többet és egyre kifinomultabban tudunk. Kuhn ezzel szemben a tudomány történet fejlődésének egy diszkontinús megszakításokkal, brutális törésekkel, radikális forradalmi átalakulásokkal tarkított, egészen más szerkezetű képét írja le. Kuhnnak az elmete szerint a tudományok paradigmák változásaikban fejlődnek, paradigmák változásaiként írható a tudománynak a története. Az önnek tudományos forradalom, amelyet a könyv címében megidéz, az nem más, mint az, amit egy mai divatos szó a paradigmaváltásnak. Ő hozta be ezt a szót, hogy paradigmaváltás az értelmiségi közbeszédben, ma már minden tévé stúdióban máshol se lehet hallani csak a paradigmaváltásról, anélkül, hogy nagyon belegondolná, hogy ez a szó voltaképpen mit is jelent. Mit jelent a paradigma szó? A paradigma egy nyelvtudományi kifejezés, és ragozási mintát szoktak elsősorban érteni alatta. A ragozási minta azt jelenti, hogy tehát bizonyos típusú igéknek a végfuttatása a lehetséges nyelvi alakokon, tehát az egyes szám első számítva, a többes szám harmadikig végfuttatunk egy szót, és azt, hogy hogyan változik a különböző személyek és számok szerint, ez szerint egy szabályt tudunk megállapítani, és azt lehet mondani, hogy ezt és ezt a szót, ez szerint és ez szerint a norma szerint kell ragozni. Ezeket hívják paradigmáknak. És mert egy nyelvben különböző fajta ilyen szabályok vannak, különböző fajta paradigmák vannak, tulajdonképpen azt mondja Kuhn, hogy a tudomány is hogy így működik, hogy érvényben van egy bizonyos fajta ragozási, mint hogy hogyan kell végigragozni a tudást egy adott időszakban, és aki attól eltérően ragoz, aki attól eltérően használja a szabályokat, az helytelenül beszél a nyelvet. A paradigmaváltás mindig azt jelenti, hogy maga a szabályrendszer változik meg. Nem egyszerűen a tudás tartalma változik meg, hanem a tudásnak a szerkezete, a tudásnak a konstrukciója, a tudásnak a szerveződése változik meg. Kuhnnak az elmélete egy tudomány, több egy tudomány szociológiai elmélet. Valójában a tudomány társadalmi beállítottságáról szól. Arról szól, hogy hogyan is működik a tudás egy adott társadalomban, hogyan is uralkodik a tudomány egy adott társadalomban, hogyan is uralkodik bizonyos típusú tudás, bizonyos típusú tudomány egy adott társadalmi környezetben. Ugye a tudomány egy intézményrendszer. Áll egyetemekből, akadémiákból, tudományos intézetekből, tudományos folyóiratokból, tudományos konferenciákból, rendezvényekből, tudományos nyilvánosságból, és tudod, mi minden mégből, ami a tudomány nevű társadalmi területnek, vagy tevékenység területnek az intézményes kereteit adja. Ugye ezt mind emberek szállják meg. Tudósok. Akik azzal a fölhatalmazással bírnak, hogy a tudomány nevében beszéljenek, olyanoknak, akik ennek a nevében még nem tudnak beszélni. Ugye némi paradox helyzet a számomra az, ugye, hogy most én is egy ilyen szerepbe lépek fel. Önök ez egy bevezetést kapnak ebben az órában, bevezetést egy területre, és én vagyok az, aki önöket be fogom vezetni, mert én vagyok felhatalmazva azokkal a plecsnikkel, amelyek engem jogosítanak arra, hogy itt ezen a helyen önöknek erről a dologról beszéljek. Hogyan kerültem én ide? Úgy értem, hogyan kerül be valaki a tudományos élet szervezetébe? Hogyan lesz tudósá? Hát úgy, hogy bemegy az egyetemre, ott bevezetik, végig tanulja, megtanítják neki, hogy a tudomány az micsoda, megtanítják neki, hogy a tudomány ettől eddig tart, idáig ez, onnantól meg amaz. Tehát ha mondjuk valaki asszirológus lesz, aki asszirológus lesz? Szuper. Aki asszirológus lesz, majd előbb-utóbb meg fogja tartani, hogy hol kezdődik az asszirológia, és hol különbözik az egyiptológiától. Vagy hol van a... Vagy időben, mikortól lehet asszirológiáról beszélni, és meddig lehet erről beszélni. Megtanulja, hiszen megtanítják neki azokat a szabályokat, amelyeken belül az asszirológusok mozognak. Ha valaki ezeken a szabályokon belül mozog, aki elsajátítja ezeket a szabályokat, ezeket a tudásokat, amelyek ahhoz kellenek, hogy valaki érvényes dolgot tudjon beszélni asztrológiai kérdésekben, azt bevették a klubba, az innentől fogva részese ennek a társadalmi csoportnak, amelyik és értője lesz ennek a társadalmi beszédnek, amit az asztrológusok egymással folytatnak. Ebből mindenki, aki nem asszilógus, ki van zárva. Azt is mondhatnánk, hogy a tudásnak ez egy olyan zárt körét hozza létre a tudomány, amely ráadásul a társadalom más tagjaival szemben, minden más csoportjaival szemben, akik ki vannak zárva a tudásból, egy jelentős tekintéllyel is rendelkezik, valamiféle érdekérvényesítő erővel is bír, és ezért ez egy hatalmi helyzet, egy hatalmi pozíció. Kuhnt az érdekelte, hogy hogyan kerül a tudomány ilyen hatalmi helyzetbe, hogyan képes bizonyos fajta tudásokat intézményesíteni, és elfogadtatni olyanokkal, akik ezt a tudást nem birtokolják, és hogyan képes szabályozni azt, hogy aki bekerül ebbe a klubba, aki bekerül az ő köreibe, az disziplináltan viselkedjen ebben a körben, fegyelmezetten vegye tudomásul, hogy a szakma mit enged és mit nem, a tudomány mit tesz lehetővé és mit nem tesz lehetővé. Fölhívnám a figyelmüket egy nagyon fontos nyelvi összefüggésre. A tudomány területeket úgy is hívják a mi nyelvünkben is, hogy úgy is lehet őket nevezni, hogy disziplinák. Disziplina szó, mint közismert, mit jelent egyébként? Más nyelvekben disziplin, fegyelem. Fegyelem, nagyon jó. Disziplina fegyelmet jelent. A tudós ember ugyanis fegyelmezett ember. Szigorúan tartja magát azokhoz a disziplinális előírásokhoz, szabályokhoz és rendszerekhez, amelyek a saját disziplináját megalapozzák, amelyek ennek a disziplinának a tudományos hitelét megalapozzák. Ha valaki fegyelmezetlen egy tudományban, vagyis nem felel meg a disziplina előírásainak, az könnyen kerülhet abban a helyzetben, hogy nem veszi komolyan, vagy nem veszi tudományosnak azt, amit mond, hogy sarlatának fogják tartani. Azért kell az egyetemen szigorúan megtanulnunk ezeket a szabályokat, hogy tudjuk, hogy milyen szabályok szerint kell eljárni, akkor, hogyha a tudományos tevékenység területen akarunk tevékenykedni. A tudománynak ugyanis fontos feladata az, és ezért mondom, hogy ez egy közösségi tevékenységet tetszik, egy társadalmi csoportba való belépéssel azonos, nem egyszerűen csak tudást jelent, hanem egy társadalmi csoportba való belépést, egy kommunikációba való belépést, egy diskurzus közösségbe való belépést, egy argumentációs közösségbe való belépést. Tehát bármit, amit mondunk a saját tudományterületünkön, azt olyanoknak mondjuk, akik kompetensek abban a kérdésben, ahol mi beszélünk, és ezért úgy kell beszélnünk, hogy amit mondunk, az a másik számára ugyanolyan szabályok mentén ellenőrizhető, bírálható, kritizálható legyen, vitaképes legyen. Vitaképesen kell tudnunk beszélni. Minden tudomány vitaképességet föltételez, azt föltételez, hogy a másik tudóssal szemben azon a szabályokat követve érvelünk, és ezekben a vitákban, ezekben az érvekben az erősebb érvnek meg kell hajolni a gyengébb érv előtt, és ha egy becsületes tudós vagyok, és valaki az én hipotézisemet cáfolja egy olyan érvel, amelyre én nem gondoltam, akkor tudomásul kell vennem, hogy az érvem, a hipotézisem nem stimmelt, és vissza kell vonulnom. Ha a disziplinális keretek között vagyunk, és hogyha ugyanazt a nyelvet, ugyanazt a paradigmatikus nyelvet beszéljük. Nos, Kuhn pont arról beszél, hogy a tudományos forradalmak ezeknek a paradigmatikus nyelveknek a megváltozásában állnak, ezeknek a lecserélődésében és radikális átépülésében állnak, és amikor lecserélődik egy ilyen nyelv, akkor bizonyos értelme az egész intézményrendszer, amely ennek a berendezkedett paradigmának az uralmára épült, maga az egész intézményrendszer alakul át, és kérdőjeleződik meg. Kuhn azt mondja, hogy amikor egy paradigma berendezkedik az intézményrendszerben, tehát elfoglalja a hatalmi pozíciókat, az akadémiákat, az egyetemeket és így tovább, uralja azt a beszédet, amely az adott tudományhoz tartozó körében folyik, akkor ezt az állapotát a tudománynak normál tudománynak kell neveznünk. Normál tudománynak nevezi Kuhn. Normál tudomány. Ez azt jelenti, hogy ha valaki nem fogadja el a paradigma alapján azokat a közmegegyezéseket, amiket ez a közbeszéd tartalmaz, és kívülről próbál meg belebeszélni, olyan dolgokat kezd el mondani, amelyek ebben az adott rendszerben nem értelmezhetők, akkor az illetőt óhatatlanul sarlatánnak, kívülállónak, tudománytalannak, bolondnak és hasonlóknak fogják nevezni. 100 kívülállóból, aki kiabál a tudományok beszédébe, 99 valóban az. 99 az kevés. 1000 bekiabáló közül talán 999 hülyeségeket beszél, de egy valaki lehet, hogy nem beszél hülyeségeket, csak éppen amit mond, azt nem lehet értelmezni az adott paradigma rendszerén, az adott beszédmódnak a keretein belül. Annyira különbözik az, amit, ahogy fölteszi a kérdést, attól, hogy a többiek fölteszik, hogy a kérdésfeltevés módja maga nem illik bele abba a tudományképbe, abba az elképzelésrendszerbe, ami az adott tudományról uralkodó helyzetben, a normál tudomány állapotában van, és ezért egyszer hárítják, úgy tesznek, mintha nem is volna, vagy mintha a bolond beszélne. Ez azért van, mert a tudomány, a paradigmának az a dolga, hogy a tudás egészét, az egész tudás rendszerét szilárdan és egybefüggően konstruálja meg. Egy adott paradigmában, egy adott tudomány egésze, minden részlete a maga specifikumában is egyetlen összefüggő kontinuumként, egyetlen tudásterület kontinuumként fogható fel. Tehát én mondjuk 20. századi művészetelmélettel foglalkozom meg, mit tudom én, Caravaggio-val foglalkozom, de eszembe se jut megkérdezni azt, hogy a kollégám a másik szobában, aki ne adj Isten, 12. századi majolika festészettel foglalkozik, hogy amit ő csinál, az tudományos tevékenysége vagy nem. Persze, hogy az, természetesnek tekintem, hogy hiszen a tudásunk óriási, és meg lehetne találni azt, hogy nagyon oda mennék, és azt figyelem, hogy ő mit csinál, biztos meg is érteném, hogy ő mit csinál, hiszen egy tudomány területen vagyunk, hiszen ugyanabban a világban vagyunk, más-más területre specializálódtunk, de a specializálás nem azt jelenti, hogy valami más paradigmában is beszélünk. A paradigmák teszik lehetővé a specializálódást. Az a közös alap, amelyen belül a viták éppen azért lehetségesek, mert konszenzusok alapozzák meg ezt a közös területet. Ezért azonban, hogy a terület ilyen egységesen lefogott, és egységesen lefedett legyen, és egységesen birtokoltnak hason, óhatatlanul a tudás közösségnek bizonyos kérdéseket, amelyek adott esetben nyugtalanítóak is lehetnének, ki kell tolnia, ki kell passzírozni a szélre. Minden tudomány, amely rendszerben gondolja el magát, összefüggő rendszerben gondolja el magát, óhatatlanul elfolyt, elrejt, szőnyeg alá söpör bizonyos kérdéseket, amelyekre nem tud válaszolni. Nem azért söpri őket szőnyeg alá, mert nem tudja őket megválaszolni, nem morális okoknál fogva, nem erkölcsi gyengeségből teszi ezt, hanem a paradigma nyomásának a hatás alatt teszi ezt. Egyszerűen azért, mert abban a paradigmatikus rendszerben ezek a kérdések úgy tűnnek, mintha mellékes vagy nem fontos kérdések vannak. Nem figyelnek oda, hogy bizonyos diszkrepanciák mutatkoznak a tudás egységes szövetén. Amikor persze a tudás egységes szövetéről beszélek, akkor nagyon leegyszerűsítem a képet. Természetesen tudjuk, hogy a tudás egyetlen egységes, nagyon komplikált és nagyon sokféle szakadást van egy adott paradigmatikus tudáson belül is. De mégis vannak bizonyos típusú kérdések, amelyeket majdnem kollektíve folyt el a tudós közösség, amikor berendezkedik egy adott normál tudományban. Ez majdnem természetes. Abszolút tudás nincs, totális tudás nincs, senki sem tudhatja a mindent. Ennél fogva nyilvánvaló, hogy minden tudás valamilyen értelemben részlegesen tudja csak megragadni a teljességet, és ezért bizonyos dolgokat egyszerűen ignorálnia kell, nem szabad észrevennie, vagy nem szabad. Vagy ha észreveszi, se tud vele mit kezdeni, és azért úgy tekintít, hogyha jelentéktelen dolog volna. Ezekből a jelentéktelenségekből néha bizonyos emberek, akik ezen a területen mozognak, és többnyire inkább a margón szoktak mozogni, marginálisan szoktak mozogni, ezekből a furcsa köztes jelenségekből, ezekből az elfolytott kérdésekből időnként elkezdenek pedzegetni, és elkezdenek szétszálazni dolgokat. És ha elkezdik szétszálazni a dolgokat, annyira sikerül szétszálazni a dolgokat, hogy az egész rendszer szétszálazzák. Az egész rendszer, ahogyan föl van építve, a tudás egész érvényes rendje, hogy föl van építve, abban a formájában nem lehet alkalmas, hogy ezt a kérdést megválaszolja. Na, ezekbe a repedésekbe költöznek be a paradigma alkotó zsenik. Ide furakszanak be, és ebből gondolják, próbálják újra gondolni a tudás egész addig érvényes rendszerét. szeretném nagyon világossá tenni. Nem arról van szó, hogy amikor egy paradigma lecserélődik egy másikra, akkor érvénytelenné válik. Nem arról van szó, hogy ki kell dobni az ablakon. Amikor a kvantummechanika megjelent a 19. század végén az európai fizikai gondolkodásban, amelyik egy radikális paradigmaváltást hozott. A fizikusok addig a newtoni modellben gondolkodtak, kiderült, hogy a newtoni modellben az atomi alapú fizikát nem lehet értelmezni. Más szabályok, más rendszer, más tudás épül föl. Mi történt a newtoni fizikával? Senki se dobta ki az ablakon, attól a gravitációs eljutható nem lett más, hogy a tudás megváltozott, a fizikai gondolkodás rendszer megváltozott. Egyszerűen csak a helyére került, egy másik polcra került, egy olyan helyre került, ahol ott van, ha valaki nagyon akarja, még foglalkozgathat vele, de sok tudományos újdonságot már nem remélnek tőle. A newtoni paradigmában új kérdéseket már nem lehet megoldani. Minden új paradigmaváltás újra rendezi a már létező paradigmának a hierarchiáját. Új helyekre tolja, új pozíciókba helyezi, félreteszi, esetleg újra előveszi, középpontba helyez korábbi gondolkodásokat, korábbi kérdésfeltevéseket, amelyek egy ideig az oldalsó polcokon pihentek. Egy ilyen paradigmaváltás meg tudja változtatni a teljes gondolkodás módját a tudós közösségnek. A művészet történetben három nagy paradigmaváltás ment végbe. Az első, amelyről ma beszélnék, a stílustörténet, 1894-től lehet számítani ennek a létrejöttét, tehát ez egy egész új tudományművészet történet, majd még mindjárt fogok erről egy pár dolgot mondani, nem sokat. Ez egy friss tudomány, mindössze 120 éves, ha bizonyosan szigorúan vesszük, abban az értelemben, hogy mint Strenge, Wissenschaft, mint szigorú társadalom, mint szigorú tudomány, egészen modern jelenség. Ilyen értelemben egyébként olyan tudományokkal rokon, mint mondjuk a néprajz, vagy kultúra és antropológia, amely szintén egy egész modern tudomány. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a művészetről, vagy a népek rajzáról korábban ne tudtak volna, ne gondolkodtak volna, ne írtak volna, ne született volna rengeteg minden. Csak az a sok-sok minden, ami született, az a sok-sok elgondolás, elképzelés, amely született róla, az nem paradigmába szerveződött. Nem tudományként szervezte meg magát. A tudás sokféle állapotban lehetséges, tudományként azonban paradigmatikusan rendszerbe, szigorú rendszerbe, feszes rendszerbe, olyan rendszerbe, amelyben a kutatásnak a tárgya, a célja, a módszerei, a kutatói szerepfölfogás, a szakterület alapfogalmait érintő gondolkodás radikálisan meg tud változni. Minden megváltozik. De minden rendszerszerűen változik meg. Nem külön-külön, hanem mint konstrukció, mint egység, mint összefüggő, belső koherenciával rendelkező paradigmatikus rendszer változik meg. Ez nagyon fontos, hogy paradigmákban kell gondolkodnunk. Ez azt jelenti, hogy bármilyen kérdést teszünk föl, olvasok egy könyvet, az első dolog, amit meg kell tudnom állapítani belőle, hogy melyik nyelve, melyik diskurzusban beszél. Hova tartozik? Mi? Van-e neki ilyen diskurzusa? Sajnos azt kell mondjam, hogy egy tudomány fejlettségének, vagy egy adott ország tudományos kultúrának a fejlettségét nagyon jól mutatja az, hogy az elkészült szakmai szövegekből ki lehet-e ezt a fajta belső konzisztenciát olvasni. Hogy látom az illetőn, hogy ő ennek az iskolának a tagja. Látom az illetőn, hogy ő ebben a paradigmában gondolkodik. Látom az illetőn, hogy ő amabban a rendszerben beszél. Sajnos, miután ez az oktatásban nem elég, hát nem, egyszer nem, hosszú történet van, hogy ez miért alakult is, a magyar hagyományokban is gyökerezik, hogy miért van az, hogy miért, nagyon keveset tudunk erről tulajdonképpen. Ez mind a mai napig egy ilyen, majdnem tabu téma, ahol szerintem az első egyetemi előadáson erről kell minden egyetemen beszélni. Ennek az a következménye, hogy az emberek rengeteg mindent hallanak és összeolvasnak, és mivel nem struktúráltan olvasnak, mivel nem ennek a logikának a birtokában, az összefüggő, a kérdések összefüggés rendszerének a tudatában és a birtokában olvasnak, ezért aztán ilyen zavaros tudások jönnek létre, ilyen eléggé lötyögős érvelések, össze-vissza beszédések, szóval eléggé híg tudományos szövegek tudnak könnyen előállni. Minden szöveg teljesen úgy néz ki, mint a tudomány volna, éppen csak a lényege hiányzik, a konzisztencia. A konzisztenciát pedig a tudományban ez a paradigmatikus logika adja meg. Mert hogyha mondok egy egyszerű példát, a művészet történetben, most hogy már rá is tegyek tulajdonképpen a tárgyamra, ugye három paradigmaváltásról beszélek, az egyik a stílustörténet, a másik az ikonológia, ez valamikor a 910-es évek elején bukkan fel először paradigmusan, a 20-as években kezd igazából csomósodni, a módszertani alapjait Ervin Panofsky csak a 30-as években teszi le, és igazából elterjedni a világ művészet történetírásában az ikonológia csak a II. Világháború után fog. Egészen addig legalább 60 évig az európai egyetemeket, az európai művészet történetírást, és részben jelentős mértékben az angol száz amerikait is, amely ugye többnyire európai tudósoknak a kivándorlásából telepszik meg az új kontinensen, a stílus történetírás uralja. És a harmadik paradigmaváltás az, amiről tulajdonképpen a Beltin kapcsán már szót ejtettem, a művészet történet vége, egy újfajta kérdésfeltevés, vagy inkább az egy kérdésfeltevések sokasságának a megjelenése a művészet történeti horizonton, valószínűleg annak a jele, hogy nincs egységes, egyetlen zárt paradigmarendszer, amelyben a művészet történeti gondolkodás elhelyezhető. Ennek az a következmény, hogy vége a művészet történetek, legalábbis abban az értelemben, hogy az egy zárt, egységes disziplina volna. Széthullik a művészet történet, amit felsoroltam hosszasan, most ezeket nem ragoznám végig, talán majd a harmadik órán rá tudok mutatni, hogy ez mégis hogy nézne ki. Tehát magyarán, ha valaki ma művészettörténetet akar elkezdeni tanulni, akkor annak tudomásul kell vennie, hogy egy ilyen heterogén mezőre lép, és egymástól radikálisan különböző beszédmódokat kell, hogy hallgasson. Adott esetben, és ilyen szövegeket kell, hogy olvasson, és adott esetben nem fog tudni a kétféle beszédmód között következtetéseket találni. Ez nagyon fontos dolog a paradigmaváltás megértéséhez. Onnan lehet ezt a legjobban látni, én magam végigcsináltam ezt egy saját témám kapcsán, kifejezetten kíváncsi voltam, hogy ez hogy megy, hogy különböző, ugyanolyan a témáról, mondjuk adott esetben Rembrandt művészetéről, vagy Caravaggio művészetével sokat foglalkoztam, ezeknek a művészetnek a művészetével kapcsolatos irodalomban az egyes szerzők, a különböző paradigmákhoz tartozó szerzők hogyan idézik egymást. Kérem szépen, rendkívül érdekes dolog derül ki. No, olyan festőkről van szó, akikről minden paradigmában épp eleget írtak és beszéltek. Nem lehet a művészettörténetet írni a Rembrandtról való írást nélkül. Nincs olyan művészettörténet, amelynek nincs olyan paradigma, amelynek ne lenne, ne kellene, hogy legyen valami mondókája mondjuk Rembrandtról. Ha ezeket a szövegeket összeolvassuk egymással, azt látjuk, hogy vannak szövegek, amelyek ugyanarról a műről, ugyanarról a témáról, ugyanarról a korszakról, ugyanarról a festőről, ugyanarról a matériáról szólnak, egyáltalán nem vesznek tudomást egymásról. És nem azért nem vesznek tudomást egymásról, mert műveletlenek, vagy lusták, nem olvasták el, elolvasták, és nem értették. És mivel nem értették, ezért azt mondták, hogy ez nem rám tartozik. Az én beszédmódomban ez nem tartozik bele. Bármennyire is bosszantja az embert az ilyesmi, mégis azt a pozitív konzekvenciát kell belőle levonni, hogy akkor miért van ez? Vajon azok a különböző szövegek, amelyek a témáról szólnak, hogyan hozhatok egymással mégis fedésbe? Egy ilyen metatudományos szinten. Nem annyira a témáról kapcsolatban, hanem inkább a tudományról való diskurzus tekintetében. Igen, itt még gyorsan fölírtam egy pár szempontot, hogy mielőtt a művészet történet tudománnyá szerveződött volna, tehát ez a bizonyos paradigmus logika megjelent volna benne, hányféle fajta szöveg volt, amelyek a művészetről szól, ami ma a művészet történet forrásai közé tartozik. Művész életrajzok, Vasari, Karel van Manderbe, Loris, Andrade, Badinucci. Vannak akadémiai művészet elméletek, elméleti traktátusok, amelyek szintén fontos források, Lomázótól fogva a 16. század másik felétől. Vannak filozófiai alapozású, normatív, történeti leírások, ábrázolások. Ugye az antik művészettel kapcsolatban Winckelmann híres 1764-ben megjelent Geschichte der Kunst des Altertums, tehát az ókori művészet története című szövegére kell utaljak. Nem tudom, hogy önök ebben a félben még fognak erről a szövegről hallani, csodálkoznék, ha nem hallanának. Végülis ez az első ókori művészet történet. Winckelmann, de én ide venném Lessing híres Laokónját, Herdernek a plastikját, vagy ide venném Hegel esztétikáját is, majd talán egy rövid megjegyzéseig majd erre még visszatérek. Óriási műértői szakirodalom volt. Rengeteget kommentáltak, okoskodtak, okos emberek, kritikusok, Diderot a szalomba járt, folyamatosan kommentált a 18. század közepi francia festészetet, és így tovább, és így tovább. Egy csomó úti leírás. Például Rumóra híres, ismert Hegel kortárs művészettörténész, aki az antik itáliai művészet, illetve általában itáliai művészetről folytatott kutatásokat a helyszínen, és tulajdonképpen ilyen naplószerűen írta meg a könyvet, vagy gondolják Burkhardtnak a Cicerónére, ugyanez a műfaj. Akkor azok a kultúrtörténeti összefoglalások, mint Ten, vagy Burkhardtnak a nagykönyvei, Burkhardttól ismerik bizonyára meg Konstantin korát, itáliai reneszánsz történetét, ezek ilyen vaskos, óriási, nagy kultúrtörténeti áttekintések. Mindent, ami az adott korszakból tudható, azokat megpróbálták szintetizálni, és ilyen nagy. A Burkhardtnak a reneszánsz könyve magyarul is olvasható például. Vannak résztörténetek. Ugye monográfiadom, azt elfelejtettem mondani. Grimmnek, Justinak, híres, ilyen vaskos Velázquez monográfia Justinak, vagy a Michelangelo életrajz Grimmtől, Raffaellóról, és itt a 18. század, 19. század másik felében ez egy nagyon nagy, kiterjedt műfaja volt a művészettörténet írásnak. Születtek különböző résztörténetek, technikatörténetek, építészettörténeti összefoglalások, technikatörténet, a Gottfried Sempertől például a híres kézműves technikák történetével kapcsolatos kézikönyvek. Voltak az ikonográfiai kézikönyvek, tehát ugye a képek tárgyát leíró, részletesen leíró, hosszasan tagoló kompendiumok, nagy lexikonok, Emil Málnak a nagy vaskos kötete a középkori művészet ikonográfiájáról három kötetben. Vagy azok a teóriák, elméletek, mint mondjuk Konrad Fiedleré, most újabban ezt is lehet ma magyarul olvasni, vagy Hildebrandi a híres német szobrászé, akik a vizualitásról meditáltak, és a vizualitás egységét keresték a művészetek történetében. Ezek mind a művészet történeti írás, művészet történetéről való írásnak a gazdag forrásai. De az a legfontosabb tulajdonságuk, hogy nem paradigmatikus logikában születtek. Nem egy intézmény az, amelyik irányította a születésüket. Nem egy zárt és egyre jobban bezáródó tudós közösség belső koherenciája és belső disziplinális igényei szabták meg azt, hogy hogyan írtak. Bizonyos mintákat követtek, bizonyos tradíciók szerint dolgoztak, bizonyos személyes ötletek, szeszélyek alapján dolgoztak. Nagyon fontos dolgokat írtak, de amit írtak, az mind paradigma előtti tudás.
Elhangzott Rádió Egyetem. A művészettörténet vége. Rényi András, bevezetés a művészettörténetbe. Az ELTE BTK-n 2009. szeptemberében elhangzott előadás felvétele.